Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit innen Újlakról a plébániáról. Egy olyan köztes időben vagyunk, lassan elmúlik a farsang, annak a lelkületével, vidámságával, táncaival, és közeledik a nagy böjt. És arról próbálunk itt közösen beszélgetni négyen, hogy hogyan lehet egy ilyen időszakot lelkileg megélni, hogyan tud az ember ebbe belehelyezkedni. A gondolat onnan jött, hogy jó pár évvel ezelőtt abban a gimnáziumban tanítottam, ott havazó előtt, szerde előtti kedden még nagy farsangi ünnepség volt. Én is szerepeltem nagyon sokszor a műsorban, vidám műsor volt, és másnap reggel pedig az iskola kápolnájában kezdődött a nagy böjt, hamvazó szerda volt. És akkor sokszor ugye elgondolkoztam azon, hogy hogyan tudok egy egyik lelki állapotból átmenni egy másik lelki állapotba. Egy pap számára ez egy állandó feladat, meg kötelesség is, hogy beleélje magát egy-egy helyzetbe. De egy átlag keresztény ember, aki hát szintén is benne van a liturgikus évnek így a vonulatába, de ezt hogyan éli meg, vagy hogyan gondolkozik ezen? Vagy a világ, mert erről is beszélünk, hiszen nekünk küldetésünk van a világ felé. Mit lát ebből? És hogyha kérdeznek tőlünk, hogy ez hogyan történik, ez a nagy átmenet, akkor hogyan tudunk válaszolni? Elmúlt szombaton volt esperesi kerületünknek Tóbudán a bálja. Farsangi bál volt, jelen voltak nem csak a híveink, hanem a papok is, meg hát a lelkészek is, ökumenikus bál volt. Akkor is úgy megfogult a fejembe, hogy milyen közel van már a nagy böjt, és hogy azok, akik itt táncolnak, azok, de amikor elkezdődik a nagy böjt, hogyan tudnak majd egy másfajta lelki állapot vagy lelkiségbe átmenni. Még talán egy-két mondatot így aztán kezdünk erről külön-külön beszélgetni, hogy tudjuk persze azt, kérdést tettem föl, de a választ valamennyire tudjuk, hogy a mi életünknek a középpontjában Jézus Krisztus van. Keresztények vagyunk az ő követői. És a nagybőjtben elsősorban az ő szenvedése, megpróbáltatásával azonosulunk, és farsangban pedig átélhetjük így gondolatban azokat a pillanatokat, amiket ő is átélt. Tudjuk azt, hogy az első csodáját egy lakodalom alkalmával tette, és nagyon sokszor meghívták őt, ami miatt sokan el is marasztalták. Vámosok és bűnösök barátján, a falánkból is szember, így titulálták őt. Tehát Jézus életéhez hozzátartozott a vidámság, a jókedv, a humor is, és aztán elkezdődött a szenvedés története. Nyilván ez adja meg erre a költői kérdésre a választ, amit az előbb föltettem. De azt mégiscsak át kell gondolni, át kell elmékedni, hogy hogyan tudunk az egyikből a másikba lelkileg átmenni, és mit kell tennünk talán azért, hogy akár a farsang, akár a nagy böjt lelkileg gyümölcsöző legyen számunkra.
Én azon gondolkoztam, hogy a farsangnak a jellemzőiből kellene kiindulni először, hogy mit jelent a farsang. Vidámságot, táncot, zenét, és ha arra gondolunk, hogy különösen a régi, de még ma is szokás, a régi farsangi bálokon mindenki állarcot vett föl, maskarába bújt, jelmezbe volt, és egyszer csak én mindig úgy éreztem, hogy ez elérte a csúcspontját, és mintha az ember nem is önmaga mert volna olyan lenni, mint amit a farsang kívánt tőle. És akkor egyszer csak leveszi azt a maszkot, és az igazi életét kezdi tovább élni, ami valóban a hitben, Krisztusban, és készül valamire, tehát leteszi azt, ami nem is egészen ő volt.
Igen, ez nagyon érdekes, amit mondott, bennem is gondolatokat ébresztett. Ez annyit jelent, hogy farsangban így kilépünk önmagunkból, és megpróbálunk fölvenni egy másik szerepet a állarccal együtt, csak kérdezem.
Nem biztos. Olyan is van, amikor különösen, hogyha sok mulatság van egymás után, akkor az ember a végére már valóban oda elérkezik, hogy már szinte ez, ahogy az előbb elhangzott, a tetőpontja, de az élethez hozzátartozik szerintem az öröm, a vidámság, a tánc is, hiszen nekünk azt kell megmutatni, hogy érdemes hozzánk tartozni, illetve érdemes Krisztust követni, mert ez nem csak a szenvedésről szól, sőt nem a szenvedésről szól, hanem örömről, mert az egy öröm, hogy vele együtt lehetünk. És de ez az emberi oldala az életünknek, ami a farsangban van. És akkor utána úgy érzem, hogy most mondjuk rövid a farsang nagyon, mert korán lesz húsvét, tehát kevesebb az az idő, ami eltelik a vízkereszttől a húshagyók eddig, de ennek ellenére az ember úgy érezheti, hogy jön egy olyan vonal, amikor mostantól kezdve nem szomorú leszek, vagy nem búbánatos, hanem belülről elkezdek készülni arra, hogy át tudjam élni azt, ami majd az alatt a 3 nap alatt történik igazán. És akkor az ember úgy érzi, hogy azáltal, hogy most lemondok bizonyos dolgokról, magamat készítem föl arra, hogy oda tudjak figyelni.
Én úgy érzem, hogy mi nem ilyen állarcokat viselünk. Nagyon meghökkent ez a képe, amit az előbb mondott, de kicsitán, hogy van bennünk, és nem azt mondom, hogy többféle én, mert az nagyon nagy hiba lenne, hogyha szerepeket cserélgetnénk. Ugyanannak az énnek lehetnek különféle megnyilvánulása, mert az élethez hozzátartozik az öröm, és hozzátartozik a megpróbáltatás és a szenvedés is. És általában nagyon sokszor ezt a kettőt együtt éljük meg. Ha valaki családban él, akkor találkozik olyan családtagjával naponta, akinek valami sikerült, aki nem tudom én, egy olyan állapotban van, hogy inkább az örömet éli át, udvarolnak neki, vagy eljegyzésre készül, vagy jó sikerült egy vizsgája, és akkor annak a gyümölcseit élvezi. A másik ugyanazon a családon belül pedig kesereg valamiért, nem sikerült neki megpróbáltatásokat, szenvedéseket jelent, vagy beteg, egy idős. Tehát ez együtt van valamiféleképpen az életünkben. De mégis lehetnek olyan helyzetek, amikor nekünk azonosulni kell valamelyikkel, vagy amikor mi is hasonló helyzetbe kerülünk, és akkor ha öröm ér minket, akkor nem szabad arra gondolni, hogy hát Jézus milyen sokat szenvedett, és azáltal most én örülök, nincs ellentétben az én keresztény örömöm azzal, hogy Jézus meghalt értem a kereszten. Nem. Mert az ő életében is voltak olyan periódusok, amikor együtt volt egy lakodalomban másokkal. És amikor megpróbáltatásokat élünk át, akkor nem szabad arra gondolni, hogy most mit fognak rólunk gondolni az embereknek, keresztényeknek, hogy az örömhírt kell továbbadni, és mégis tele van a szívünk fájdalommal. Tehát egyszerre bennünk van ez a kettősség, biztosan váltakozva, de az egyház fontosnak tartja azt, hogy legyenek olyan időperiódusok az egyház éven belül, amikor egy ilyen állapotot tudatosítunk magunkban. És azért nyilván, hogy ennek a gyümölcseit valamiféleképpen felszítsuk magunkban, vagy ezt a gyümölcsöt, ezt megteremjük. Persze lehet, hogy valaki éppen farsangban beteg, vagy éppen farsangban van tele fájdalommal a szíve, mert valami nem sikerült neki. De akkor nem szabad, hogy a búskomorság vegyen előtt rajta, én úgy gondolom, hanem igenis arra kell gondolni azt, hogy lehet, hogy ez a szenvedés az életében később gyümölcsöt fog teremni. És nem szabad megengedni azt, hogy hát ez majd magával vigye, vagy magával sodorja.
Én a Szentírásból azt olvastam ki, hogy Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen, hogy örömünk legyen és örömünk teljes legyen. Tehát ez az életállapot, hogy Jézus azt szeretné, hogy mi örüljünk, és nem azért jött, hogy szenvedjünk, és a szenvedőket meggyógyította, a tudatlanokat tanította. Tehát Jézusnak a nagy-nagy szeretetében inkább ez van benne, szerintem az öröm. Nem úgy értem, hogy a féktelen mulatozás, ami esetleg el is visz a bűn irányába, arról szó sincs, de azért az életünkbe kell, hogy legyen egy állandó csendes öröm. Sajnos, amikor tényleg jön valami, például én ma tudtam meg, hogy az egyik unokám még egész kicsi, és már is fenyegeti valami betegség, rosszul van, elhomályosodik előtte a világ, és ez nagyon fáj, pedig attól függetlenül, hogy farsang van, vagy nem. Tehát én úgy érzem, hogy nem föltétlenül ez a különbség, hanem egy olyan mély, nyugodt öröm, ahogy a Tóth Árpád írja, az szerintem kell mindig, hanem én a nagy bőtöt inkább úgy érzem, hogy a Jézus iránti szeretet bontakozzon ki, a bűnbánat, az életünknek a megjavítása.
Egy konkrét példát mondok. A temetések alkalmával én nagyon sokszor olvasom fel a 8 boldogság hegyi beszédének részletét. És nagyon sokszor utalok is arra, hogy talán meglepő az, hogy fájdalommal átjárt szívű emberek előtt a pap a koporsónál, ravatalnál a 8 boldogságot olvassa föl. De mégis a keresztény ember számára a boldogság és a fájdalom és a szenvedés nem ellentétes dolog. Mert ha valaki a szenvedését, a megpróbáltatását föl tudja ajánlani másokért, ezt Jézus is tette, akkor annak értelmet ad. És bár lehet, hogy valakinek fáj a feje, vagy fáj a lába, vagy nem tudom, valami nem sikeres nyomasztja őt, de az a tudat, hogy ő ezt felajánlhatja, ezt a szenvedést másokért, vagy ezáltal másokat jobban meg tud érteni, akik hasonló helyzetben vannak. Ez mégiscsak, hogy az előbb mondta az Erzsébet, hogy egy belső örömet ad számára, de nem egy ilyen hahutázó jókedvet, hanem egy ilyen nyugodt, ahogy az előbb mondta, Tóth Árpád versét idézte. Melyiket idézte?
Hát héj nyugodt öröm, acélos fénye éppen ő belőle, sarjadna ki, ha ráhull a könnyek melegesője.
Uh-huh. Tehát azt a belső nyugodt örömet, vagy amit talán inkább már boldogságnak is nevezünk, mert az öröm inkább egy érzelmi dolog, a boldogság még egy tudatállapot, vagy inkább tudatállapot, de biztos, hogy azt a fajta derűt, belső derűt, az soha nem szabad elveszíteni, nagy bőjbe se. Tehát az is át kell, hogy hasson, mint hogy az evangéliumra gondolunk, akkor elsősorban nem talán Jézus szenvedés történetére gondolunk. Bár az biztos, hogy a mi üdvösségnek egy nagyon komoly, hát feltétele, most idézőjelben mondom azt, hogy és úgy váltott meg minket, hogy így mutatta ki leginkább a szeretetét, és az életét adta értünk. De a kettő biztos nincs ellentétben egymással, de mégis én nagyon fontosnak tartom azért az egyháznak ezt, és egy döntése, hogy kialakított egy liturgikus évet, vagy egy egyház évet, és fontosnak tartotta azt, a üdvösség történetnek a nagy eseményt a teremtéstől, egészen a végső ítéletig, Krisztus király eljöveteig, tehát ezt minden évben tudatosan emlékezetbe hozza, és lehetőséget ad számunkra ezáltal, hogy ezt mélyebben átgondoljuk és átéljük. Független attól, hogy éppen milyen lelki állapotban vagyunk. Mert a tudatosítás és a belevaló tudatos együttérzés és azonosulás, illetve azok az emberekkel, akik ezt átélik, ez számunkra mindenféleképpen úgy érzem, hogy hasznos, üdvösség szempontjából hasznos. Többen is vagyunk itt, akik most nem is a művészek, de vagy a művészettel foglalkoznak, vagy tanították, vagy csak lelkileg közel hozzánk, vagy, hogy a művészet ezt hogyan, miképpen adja vissza. Itt olyan dolgokról van azért szó, hogy ami benne van a természet fölötti. Tehát úgy szenvedni, hogy közben az ember mégis lelki örömet él át. Hogy amikor az ember mély ponton van, akkor előre gondol, és az üdvösségre az üdvösségnek a vágya jelenik meg előtte, vagy ez a túlpart, ahogy Szent Pál apostol, ahova a reménynek a horgonyát átdobjuk. És akkor, hogy mint egy kötéllel, úgy oda húzzuk magunkat ehhez a végső célhoz. Múltkor az Ági idézte, azt hiszem, ezt a képet Szent Pál apostoltól. Tehát, hogy ez úgy, ennek a megfogalmazása hétköznapi szavakkal nagyon nehéz.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert sokszor elhangzik a Nagybőjben a Bach János passiója, és abban van egy csodálat, az egész mű fantasztikus, és nem is lehet róla igazából beszélni, de van benne egy olyan rész, amikor Krisztus meghal, és van egy csodálatos altárja benne, az Es ist vollbracht, úgy beteljesedett, és ezt egy csodálatosan van megkomponálva, és ez olyan, hogy az ember úgy teljesen átélzi, hogy Krisztus kiszenvedett a kereszten, és hogy itt most gyakorlatilag vége a világnak, hiszen nagypénteken vagyunk, tehát még akkor nem tudták, hogy még jön a húsvét vasárnap, csak remélték. De ebben az áriában, a középső részben van egy egészen más hangvételű rész, ami arról énekel, hogy az én megváltom, én a Júda hőse jön, és győzelemmel fogja, győzni fog, ami, most nem akarok itt ebbe belemenni, egy teljesen más hangnemben, de egy öröm újongó, csodálatos hangnem, majd utána visszajön megint ez az Es ist vollbracht. Számomra ez az ária tökéletesen kifejti azt, hogy miről is szól ez, hogy ott van benne az, hogy az én megváltom él, és élni is fog, és engem is megvált, és ugyanakkor pedig ott van benne a nagybőti szenvedés.
Ezt a liturgia is nagyon szépen visszaadja, hiszen a nagybőti időben ott van az örömnek a vasárnapja, a negyedik vasárnap, amikor a liturgiának a színe is megváltozik. Nem viola, lila, hanem rózsaszín. És az egyház feladata pedig pontosan ezen elmékedni, hogy mindezt úgy viseljük el, hogy tudjuk, hogy az egésznek van értelme és célja. Tehát, vagy elővételezzük a föltámadásnak az örömét.
Ez olyan érdekes, mert adventben is a harmadik vasárnap, a Gaudete vasárnap, az is rózsaszín, és adventben még a várakozás van, itt pedig a nagybőjtben ugyancsak a várakozás van, és itt is megjelenik az örömnek ez a színe. Ez pont a múltkor jutott eszembe, amikor erről beszélt Ferenc atya.
Igen, tehát, hogy úgy várakozunk valakire, akár a megszületésére, akár a föltámadására, hogy tudjuk, hogy ez bekövetkezik. Nincs benne bizonytalanság. A mi életünkben, a várakozásban mindig ott van a bizonytalanság. Ezért nyomaszt is minket. De az egyház várakozásában pedig mindig ott van az öröm, hiszen Jézus Krisztus megszületett, és újra megszületik bennünk, és Jézus Krisztus ugye föltámadt, és mi is várjuk ezt a végső időt, amikor föltámadunk.
Nekem elméletben és gyakorlatban nem sikerül egyeztetni, mert elméletben nagyon, nagyon is el tudom képzelni, és nagyon jól tudom, hogy Jézus Krisztus megváltott minket, a mi szenvedésünket megváltotta, az életünket megváltotta, már tehát az egész életünk ebben van, és ez egy megváltott élet. De amikor konkrétan jön egy nagy fájdalom, vagy egy nagy baj, akkor ezt nem sikerül nekem átélni.
Először az ember mindig érzelmeket él át, amivel találkozunk, megrendít minket. De a keresztény embernek a hitével fölül kell emelkedni ezen a pillanatnyi érzelmen. Ez így van. Hát a papa, amikor beszélni kezd valamiről, egy olyan evangéliumi szakaszról, amiben benne van az öröm. Sőt, tehát minden szentbeszédben benne kell, hogy legyen az öröm, mert ezt hirdetjük, az evangéliumot hirdetjük. De előtte valami bosszúság éri. Közvetlen a Szent Mise elején, fájdalom vagy valami, akkor ezen túl kell emelkednie. De nem úgy, hogy megtagadja önmagát, és megfeledkezik erről, nem. Én azt hiszem, hogy az ember az értelmével tud fölülemelkedni ezen. Az először, ha valami ér minket, az mindig nem az értelmünket érinti meg, hanem az érzelmeinket. És nagyon nagy baj az, hogyha ezen a szinten meg is maradnunk. Nem azért, mert az érzelmek kevésbé fontosak talán, hozzátartoznak az életünkhöz, de az ember az értelmével, ami hitünkből fakad, mégiscsak ki kell emelkedni ebből az állapotból. Ugyanazt az eseményt egy magasabb fényből kell néznünk, vagy egy magasabb szempontból kell néznünk, és akkor lassan-lassan az érzelem, ami kiváltott bennünk az esemény, az is hordozzuk magunkban, de mégis azért nem húz le minket, mint az örvény, vagy nem ragad el minket, hanem fölül tudunk emelkedni rajta.
Az jutott eszembe, hogy mindig el kell ámulnunk azon, hogy milyen csodálatos teremtmény az ember, hogy egyszerre benne van a világ teljessége, tehát a szenvedéstől, a fájdalomtól, a kétségbeeséstől, az örömig, a megváltás öröméig, minden. És tulajdonképpen ez az, amit egy egyházi évben mi át tudunk élni. Hogy nem is tudom, hogy hogyan lehet ezt jól megfogalmazni, hogy mintha az Isten felé való törekvés az emberi teljesség felé törekvéssel összeolvadna.
Nem tudom. Igen, az Isten képességet, amit a teremtés történet elénk állít, de a sokféle oldalról meg lehet közelíteni, és azt hiszem talán ez az egyik oldal, hogy vagy képesek vagyunk arra, hogy ha nem is befogadjuk a teljességet. Hát egyrészt a transzcendentális vágy. A vágyunk, tehát nem lehet lekorlátozni. De a transzcendencia annyit jelent, hogy mindenen túl kérdez, gondol, de azt is, hogy túl érez. Tehát nem csak egyszerűen a vágy van benne, hanem bizonyos szempontból a tapasztalat is.
És átélés.
És az átélés. És az ember mindig nyilván az egészet éli át. Azért ember. De valahogy nem csak az egésszel kell foglalkozni, hanem külön-külön a színekkel is. Amikor az ember ránéz egy, talán össze lehet kapcsolni azzal, amit az előbb az Ági mondott, egy festményt. Egybe látom a festményt. És látom, hogy szép, gyönyörű. De ha valaki egy kicsit mélyebben el akar mélyülni abban a műalkotásban, akkor részeire bontja, hogy miért ilyen szép, vagy miért ilyen lenyűgöző. És akkor elkezd gondolkodni azon, hogy mi ihlett a művészt. Ha ismeri őt, akkor biztos, hogy még közelebb tud jutni hozzá. Másrészt pedig a részeit, a színeit, hogy miért ezt a színt választotta. Ugye, például a tékozló fiúnak a hazatérését, az nagyon sokan megfestett, és érdemes megnézni a festményeken az atya, aki visszafogadja a fiút, az mindig ilyen vörös köpenyben van, vagy legalábbis belül vörös színű, piros színű, mert az a szeretetnek a jele, jelképe. És ezen is elgondolkodhatunk. Múltkor láttam éppen egy alkotást, ahol nem piros színű volt ez a köpeny, amit ráborított, hanem éppen zöld. Pontosan azért, mert sokszor összehasonlítottam már, és mégis valahogy ugyanazt éreztem, mint a piros lenne, de akkor ennek a művésznek meg kellett magyarázni azt, számomra meg kell magyarázni, miért ért el a piros színtől.
Szokták mondani, hogy a zöld a remény színe.
Lehet.
És lehet, hogy ilyen nem lehet tudni persze, igen, hiszen ezt nem kérdezheti meg az ember, de lehet, hogy a tudat alatt valami ilyesmi is benne lehetett, hogy remény abban, hogy valóban ez a fiú megtért, és valóban.
Ezt a képet, ez egy szőttes plébániánknak, egykor Iva már az örökké valóságban, a Matró Éva készítette, itt van a templomunkban, tőle kaptuk. Múltkor ránéztem, nagyon szép, sokszor megállnak emberek, és nézik már, akik bejutnak a sekrestjébe, és ott nem pirossal festettem, mint a Rembrandt meg a többiek általában. Tehát azért mondom, nézem az egész, egy gyönyörű, és amikor elkezdek részleteiben foglalkozni ezzel a képpel, akkor rá is jövök arra, hogy miért olyan szép. És így, ha így a részleteiben is gyönyörködöm, visszavezet valami a művésznek a gondolat világára. És amikor így egy emberi életet nézünk, vagy egy embert nézünk, akkor azt egyszerre is nézzük, persze, meg részenként is. Vagy az üdvösség művét nézzük, egyszerre is nézzük, meg részenként is nézzük. És a részeknek, annak a szépségének tudunk örülni. Én sose felejtem el egyszer a ermitás képeiből, impressionista képeiből készítettek egy kiállítást a Szép Művészeti Múzeumban. Régen volt nagyon. És én ezeket a képeket akkor láttam először, hogy idehozták Magyarországra, de reprodukcióban nagyon sokszor láttam. Az unokabátyám, amikor megbírmáltak, akkor így bérma szülőként, bérma apaként egy ilyen albumot adott számomra. És bérmálásra kaptam, meg szeretem nagyon az impressionistákat, és nagyon sokszor nézegettem ezt az albumot. De valahogy ez a kép sose ragadott meg. Egy kis képnek képzeltem el, ugye le van kicsinyítve, betették egy albumba. És ezen a kiállításon úgy teljes valóságában láttam. És megdöbbentő volt, egészen más érzéseket váltott ki bennem, mint a reprodukció látott kép. Rádöbbentem arra, legalábbis én úgy éreztem, hogy Renoir, amikor megfestette a képet, akkor igazából megfestette ennek a kislánynak a szemét, és körül rajzolta az arcát és az egész képet. Mint hogyha egy szempára komponálta volna meg az egészet. Ez egy lekicsinyített másolaton nem lehetett látni. De így, amikor az egészet láttam, és abból kiemeltem egy részt, ugye? És persze az egész nagyon szép, de ebből az összefüggésből egészen másképpen vettem ezt észre, vagy szemléltem ezt, és gyönyörködtem benne. Tehát valahogy ilyen talán a liturgikus év is, hogy az egészet nézzük mindig, meg az egészet éljük persze, de egy részt kiveszek belőle, és annak a lelkiségvel azonosok, akkor az biztos, hogy sajátos módon gazdaggá tesz. A zenében gondolom még így van, még inkább így van, csak én az nem nagyon értek.
Hát igen, erre nagyon nehéz így válaszolni, mert nyilvánvalóan az ember egyszerre meghallgat egy zeneművet, akkor megragadhatja, hogy az milyen gyönyörű, és hogyha utána elkezdi a részleteket nézni, mondjuk ehhez kell némi kis ismeret is hozzá, hogy rájöjjön, hogy miért tetszik, és miért szép. De igazából az is elég szinte, hogyha az embernek az az érzése, hogy bár nem tudom pontosan, hogy miért ez gyönyörű, mert fölemel, mert átalakít belülről, mert katartikus élményt élhetek meg a végén, de azért, ha tudom, hogy miről szól, akkor az azért még többet ad.
Vagy azt a futamot, hogy indíthatta. Tehát, amit az előbb mondott, hogy...
Hát az ugye a szöveges zene, tehát ott elválaszthatatlan egymástól, hogy mi is az, ami megszólal, és hogyan szólal meg, de nagyon sok ilyennel lehet találkozni, ahol egy hirtelen, a legszomorúbb művekben is, ez borzasztó érdekes, egy pillanatra mindig felcsillan a fény, és egy pillanatra mindig ott van a kedvenc példám Mozart Requiemje, ahol a középpontban álló lakrimóza tételnek a vége, az pontosan, hogy nem, az az utolsó ámen, az nem egy letargikus ámen, hanem az kinyílik egy pillanatra olyan, mintha az eget látnám fölcsillanni, és mintha az lenne benne, hogy igaz, hogy én most sírok és szomorú vagyok, de ott van benne az a pillanat, hogy de nincs itt vége.
Egy verset így elemezve, amit az ember meghallgat, és akkor gyönyörködik benne, ha részeire bontja, akkor felfedezhet-e benne olyan részleteket, ami az egészet is gazdagabbá teszi?
Hát hogyne, pontosan úgy, mint a zenében. Amikor az egészet megértettem, tehát egészbe látom, és akkor elkezdem, hogy mitől csilingelt valami benne, mitől volt az, hogy éppen az a szó indított meg az emberben valamit. Na most...
És példát tudna erre mondani, Zsuzsa?
Ezen gondolkoztam mostanáig, sajnos nem jut eszembe, ilyen is van. De pontosan, de talán eszembe fog jutni. Ha más nem, de az Ó Magyar Mária síralom jutott eszembe. ami ugye egy nagyon, tehát egy 800-750 éves vers. És valami olyan megrendítő mai napig is, és amikor elkezdem mondani, hogy virágnak virága, virágnak virága, keserűen kínzatol, vorszegekkel veretül, ennek a zenéje most Ágira, hogy annyira megrendítő, és akkor elkezdem elemezni, és rájövök. Hát itt vannak az alliterációk. Itt van a hanghasználat. Hiszen tudjuk, hogy a költő éppen úgy, nem mindegy, hogy milyen hangot használ egy művében, mint ahogy egy zeneszerző, nem mindegy. Holott az a, ez a csodálatos a művészetben, hogy végeredményben egy alap, mennyi, 44 hangunk van, és abból mégis milyen csodákat lehet végighozni. Szóval ezt az előbb, amikor mondtam, talán még nem ez kellett hozzá, hogy összeálljon, amit mondani akartam, hogy az ember mennyire képes a teljességet is magába hordozni, hogyha vágyik rá. Márpedig minden ember vágyik rá. És ezt kapjuk meg az egész egyházi évben. Én nekem mindig ez volt az érzésem.
Az egészet látjuk, de mindig részleteket élünk meg belőle. És mind a kettőre szükség van. Arra is szükség van, hogy egy részletet az ember újra gondoljon, üdvösség történetéből, és az egészet is valahogyan szebbé, gazdagabbá teszi.
Még van egy csodálatos dolog, ami a betegeket, vagy az otthon őket vigasztalhatja, de az a Jóistennek azok a napi ajándékai, amikor mondjuk valaki kinéz az ablakon, és lát egy madarat, vagy valaki rámosolyog, vagy ő szól, már segít valaki. Tehát, hogy a súlyos beteg embereknek is meg tudja adni Jézus Krisztus a vigasztalást, az örömet, még akkor is, hogyha fáj.
Néha egy-egy színnek, vagy hangnak, vagy részletnek különleges jelentősége van. Általános iskolában volt egy rajztanárom, Hillés Árpádnak hívták. Egy jelentős festőművész volt, de mivel abba a korba nem nagyon tudott így beleilleszkedni a művészetével, ezért ugye a peremen élt. Nevelte a gyerekeit, iskolába tanított, általános iskolába, jelenként pedig zenére festett. És sokszor elmondta azt nekünk, 6.-7. általános iskolás gyerekeknek, hogy a színeknek értéke van, valőr, ezt a szót használta. El is neveztük őt valőrnek, mi nem tudtuk azt, hogy mindig a tanártól hall a diák valamit, és nem tudja, hogy misoda, akkor gyakran elnevezi őt. Így. És mondta azt, hogy például a vörös színek előbb itt a, vagy az haza, gyermekét hazafogadó atyának a palástjáról beszéltünk, hogy legtöbb esetben ilyen vörös színre festik, mert az a szeretetnek a színe. És mondta azt, hogy a színeknek értéke van, hogy valahogy rangsorolta és őket, és mondta azt, hogy a legerősebb szín, tehát a kevés is van azon a vásznon, akkor a vörösből az mégis az egészet megváltoztatja, hangulatában megváltoztatja. Én ezt nem felejtettem el. Lehet, hogy többször is elmondta, és amikor meghalt, és a festményeiből a műcsarnokba készítettek egy ilyen gyűjteményes kiállítást, én is elmentem. Hát az, amikor engem tanította, akkor lehettem, hát nem tudom én, 10 éves, körülbelül 10-12 éves, 6. koromban 13 éves, és akkor egy jó 15 évvel később mentem el, 30 éves lehettem körülbelül, amikor ez a gyűjteményes kiállítás volt, és nézegettem a festményeit, és a felesége akkor még élt, oda jött hozzám, ismert engem, mert voltam fönn náluk, meg a fiúkat is ismertem, Benedeket is ismertem, és körbejártuk a képeket. és az egyik kép előtt megállt, és azt mondta, hogy ez volt az Árpádnak az utolsó festménye. És láttam azt, hogy valamiben ez a festmény elüt a többitől. Nem olyan, mint a többi. És néztem, és akkor mondtam azt, hogy nincs rajta piros. Mm-hmm. És akkor mondta, hogy igen, én is szóvá tettem, és akkor azt mondta, ha te rá akarod festeni a piros testre. Én nem tudom. Most ez azért is nagyon szép volt, mert egyrészt visszajutottak, eszembe jutottak azok az emlékek, amiket fiatal kamaszként átéltem. Másrészt pedig az egész művészete sokkal hitelesebbé vált számomra. Tehát ő, aki fiatalabb korában sokszor használta a piros színt, ő már idős korában a betegség előtt, vagy a halála előtt ezt a színt már nem tudta ráfesteni. Tehát valahogy így van a mi lelki állapotunkban is, hogy vannak olyan periódusok, amikor ezek az élénkszínek nincsenek jelen az életünkben. De nekünk előbb beszéltünk erről, hogy egy festő ugye megteheti azt, hogy akkor nem festi rá. De egy pap, egy mondjuk idős beteg pap, az nem teheti meg, hogy nem beszél az örömről. Vagy egy keresztény ember nem teheti meg, hogy nem beszél az örömről. El kell mondani a hitelessége szempontjából, hogy most nem éli ezt meg annyira, mert olyan helyzetben van. De a pont a hite az, amelyik ki tudja emelni őt ebből az állapotból, és ami példát tud adni, igen, én most azokkal érzek együtt, akik betegek, vagy elesettek, vagy nem tudom én, fájdalmat élnek át, de a keresztény ember nem maradhat meg ebben az állapotban, pont a hite által ki kell emelkedni ebből. És hogyha ezt valaki hitelesen éli meg, tehát egyszerre lehet érezni azt, hogy benne van a fájdalom, de mi is a hite által, nem csak a fájdalomról beszélem, az örömről is hite, akkor én úgy gondolom, hogy annak a tanúságtétele az valóban szélesebb kör, és nagyon sok emberrel hatása lehet.
De ez egy nagyon kemény munka, mert én is átéltem ezt, hogy mi az, amikor elveszítjük azt, aki a legkedvesebb a számunkra, és akkor bizony nem nagyon tud az ember arra gondolni, hogy de öröm is van bennem, holott az, aki elment, az pontosan az utolsó szava is arról szóltak, hogy nekem egész életemben fogta Jézus a kezemet, és én tudom, hogy most is fogja. És azt is elmondta, hogy ő tudja, hogy nagyon jó helyre megy, és hazamegy, de hiába az ember átéli a veszteséget, akkor bizony az egy nagyon-nagyon kemény munka, hogy el tudjak odáig érni, hogy azt mondjam, hogy de én tudom, hogy az én megváltom élésén örülök. Ennek ellenére.
Talán elmondhatom azt, hogy az Ági egy karmesternő, és
kórusvezető.
Hogy mondtam, hogy nem értek a zenéhez. De akkor is visszautasíthat-e ilyen helyzetben egy karvezető egy darabnak a vezénylését, hogy most nincs olyan állapotban?
Nem, semmiképpen. Hát bocsánat, ha ennyit elmondhatok, édesapám meghalt hétfőn délután, és kedden nekem vidám műsort kellett próbálnom, mert olyan szereplés volt a hétvégén, vagy amikor az édesanyám elment, aznap este kellett a Händel Messiást próbálni, és nem lehetett azt mondani, de ez most az én példám, de minden színész, minden művész, minden énekes, délben, otthon,
és minden tanár meg kell tartani azt az órát,
így van.
Akármilyen fájdalom, vagy veszteség, vagy tragédia.
És nem biztos, hogy az a vers, amit éppen elemezni kell, az pontosan visszaadja a lelki állapotát.
Nem. Én is jártam, úgy örkény egyperceseket próbáltunk a gyerekekkel, mikor megszólalt a telefon, és édesanyám halálát mondta be a kórház. És mit tudtam csinálni? Ez egy szörnyű élmény egyébként, szóval nagyon, és nagyon nagy erő kell ahhoz. Akkor nem is éreztem ezt az erőt, de rettenetes nagy erő kell ahhoz, hogy az ember ott maradjon abba a helyzetbe, és ne szökjön meg azonnal, mert nem szökhet meg.
Egy család életében, vagy egy ember életében, itt ugye most vettünk egy karvezetőnek a példáját, egy tanárnak a példáját, még egy édesanyja életében. Hát, ez
bizony, bizony egy családanya sem öntheti rá a gyerekei fejére, meg a férje fejére a fájdalmait állandóan, hanem bizony, amikor nekem meghalt valaki, akit nagyon szerettem, az ötödik kislányom, akkor volt egy nagyon jó barátunk, aki ilyen grafikus volt, és elmentem hozzájuk, adtak egy bögre teját, beültem a sarokba, és sírtam, többször is előfordult. Hogy nem lehetett az, hogy a családot árasszam el a könnyeimmel.
És a többi gyereket megnevelni kellett.
Igen.
Igen. A pap életében is, tehát ugyanez újra és újra megjelenik. Ez egy közös élmény. Egyszerre kell élnünk az egészet, de ugyanakkor egy lelki állapotban vagyunk. És nem engedhetjük meg azt, hogy az a lelki állapot teljesen rá legyen rajtunk, és megfeledkezzünk az egészről. És visszakanyarodva a beszélgetésünknek a alapkérdéséhez, hogy farsang vége van, itt nem eszett tőlünk, bál volt, fiatalok táncoltak, idősebbek is, és két hét múlva pedig vagy kezdődik a nagybőt. És akkor a táncok befejeződnek, és a liturgiának a színe megváltozik, és elkezdődik egy új része az egyházi évnek, aminek más lelkiséget hordoz. Persze, annak a táncnak az emlékei bennünk maradnak, de nem felejtjük el, nem is szabad elfelejteni, mert egyszer éljük meg valamiféleképpen az egészet. De nagyon fontos az, hogy ezt úgy tegyük, hogy közben azért a Jézusnak a szenvedés történetét állítsuk magunk elé, és visszagondolva nem csak a pillanatnyi állapotunkra, hanem életünknek a korábbi állapotára, amikor mi is szenvedésen keresztül mentünk át, ezt valahogy újraértékeljük a liturgikus évnek a fényénél, vagy üzeneténél. És én azt hiszem, hogy ha valaki tehát így él, akkor teljes életet él. És így azt hiszem, hogy a tanúságtétele is hiteles lesz. Szóval nekünk keresztény embereknek küldetésünk van, és a küldetésünket akkor fogadják el, hogyha látják azt, hogy az egész életet éljük, de ugyanakkor képesek vagyunk arra, hogy egy olyan emberrel is tudjunk beszélgetni, aki éppen örömet élt át, és tudjunk részesülni az ő öröméből, és ki tudjuk fejezni az együttérzésünket azokkal, akik mély ponton vannak, szenvednek. Így szép, így teljes az életünk. Hát lassan a beszélgetésünk véget ér. Arra nem volt lehetőségünk, hogy a Mária Rádió hallgatóit megszólaltassuk ebben a témában, mert egy plébánián veszik fel ezt a beszélgetést. Ezt pénteken este fog a Mária Rádió programjába kerülni, amikor, pont akkor, amikor Újlakon itt Gyertya Szentelő Boldogasszonyra emlékezünk, és nem tudom itt hagyni a plébániát, itt kell lennem. Megköszönjük a beszélgetést, illetve a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy lélekben itt voltak, meghallgattak minket, és kívánjuk azt, hogy a liturgikus évnek a sajátosságét éljük meg, és ezáltal teljes legyen az életük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották.